Kedves pünkösdre készülő gyülekezet, fogadjuk az apostol köszöntését, kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az ő drága fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Készítsük a szívünket a 300. dicséretnek az eléneklésével, mind a 4 versét énekeljük, így kezdődik a 300-as dicséret, lelkem drága Jézus, a hozzád hajt a félelem. Maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, mennyi édesatyánk, a mindennapok forgatagából most kiszakadva, a templomodban megnyugodva szeretnénk kérni téged, azért az élő vízért, azért az élő, életet termő lélekért, aki megújít bennünket, aki megerősít bennünket, aki megszólít minket. Urunk, kérünk téged azért, hogy most, amikor pünkösd ünnepére készülünk, akkor igazán lényegi dolgokkal tudj foglalkozni bennünk. Éppen ezért kérünk téged, hogy segíts megfeledkezni és elengedni most a lényegtelen dolgokat. Azokat a lényegtelen dolgokat, amikkel lehet, hogy tele van a fejünk, a gondolataink, a szívünk. Urunk, kérünk téged azért, hogy segíts most teljes szívvel, nyitott füllel terát hallgatni. Hiszünk benned, Urunk, hogy nem hiába hallgatunk, nem hiába nyitjuk meg a mi szívünket. Dicsőítünk téged azért a reménységért és azért a csodáért, ami bennünket megújít, és ami belünk történhet akkor, amikor a te igéd megszólal. Urunk, kérünk téged, hogy tedd meg ezt a csodát, szólíts meg bennünket, újíts minket a te szeretetedből, Jézus Krisztusért, Urunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét most olyan sajátosabban, de több részből szeretném olvasni Isten igéjének. Négy különböző szakaszból fogom felolvasni. Kérem a kedves testvérek türelmét és a nyitott füleket, ahogy ezért imádkoztunk is. Az Ószövetségben kezdünk, már is az első Mózes könyvében. Mózes első könyvében így sokkal jobban hangzik. Mózes első könyvének 28. részéből a 15. verset. Ez Jákobnak hangzik, Jákobnak szól ez az ige. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. A következő igeszakasz Józsué könyvének az első részéből hangzik, az első 5 versből. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának. Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon te, és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Nektek adok minden helyet, amelyre lábatokkal léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz, a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Folytatjuk a Királyok második könyvénél. Királyok második könyve, második rész, 9-től a 15-ig, de előtt az első 2 versét is felolvasom. Amikor az Úr Illést forgó szélben az égbe akarta ragadni, Illés és Elizeus elment Gilgából. Illés ezt mondta Elizeusnak, maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt, az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el. Elmentek tehát Bételbe. Amikor átértek, Illés ezt mondta Elizeusnak, kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt, jusson nekem 2-szeres rész a benned munkálkodó lélekből. Ő erre így felelt, nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadtatom tőled, akkor úgy lesz, de ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután beszélgetve tovább mentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg, tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgó szélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott. Atyám, atyám, Izrael harci kocsija és annak hajtója. Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra tépte. Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odállt a Jordán partjára. Fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, és így szólt. Hol van az Úr, Izrael Illés Istene, hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált. Elizeus pedig átment rajta. Látták ezt a jerikói próféta tanítványok, akik átellenben voltak, és ezt mondták. Az Illésben munkálkodó lélek Elizeusra szállt, és eléje menve a földbe, földre borultak előtte. Végül János evangéliumának a 14. részéből olvasom a következő verseket, 12. verstől. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok. Még egy kis idő is a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy igazán az termőre váljon az életünkben. Hogy miért olvastam fel ezeket a verseket, és miért váltak ezek ilyen fontossá most ezen a mai alkalmon. Azon gondolkodtam, pünkösdre készülve, hogy mivel indíthatnánk el ezt a készülődést. És azon gondolkodtam, hogy mi az, ami a hátterében van mindannak, ami pünkösdkor megtörténik. Mi a motivációja, mi a mozgatórugója annak, ami ott történik. És így volt az, amikor elolvastam a jánosi igerészt a 14. részből, és ez az egy apró mondatrész volt, ami megragadott engem. Nem hagylak titeket árván. És ez a két szó, nem hagylak. Nem hagylak. És utána azon kezdtem el gondolkodni, hogy nekem valahonnan ezek a mondatok, vagy ez a mondatrész, vagy ez a töredék rémlik. Mint hogyha már hallottam, vagy mint hogyha már olvastam volna valahol ezt. Nem hagylak. És éppen ezért olvastam el ezeket a történeteket, amiben folyamatosan Isten kinyilvánítja az ő akaratát, és az ő gondolatát, ami az, hogy nem hagylak el. Veled leszek. Nem hagylak magadra. Legyen tehát ez a mai üzenet alapja, és hogyha ezt az egy mondatot hazavisszük, akkor mindenképpen volt már mit hazavinni. Az élő Isten mindannyiunk számára azt szeretné, hogy hazavigyünk, és a szívünkre helyezzem, hogy nem hagy bennünket magunkra. Az ő vágya és az ő szíve, lelke ezért dobog, hogy ne lehessünk, ne legyünk egyedül. És volt egy kedves könyv, amit még fiatal koromban olvastam, lehet, hogy többen ismerik, Wilhelm Buschnak a Variációk egy témára című könyve. Lehet, hogy vannak itt, akik ezt olvasták, ezt a könyvet, olyan jó volt ezen végigmenni, és most, amikor végignézzük ezeket az ige részeket, vagy a különböző részeket, próbáljuk ezt meg úgy felfogni, hogy ezek különféle variációk, de egy témára. Mégpedig arra, hogy az élő Isten nem akar bennünket elhagyni, és nem hagy el bennünket. Tehát, nem hagylak el. Amikor elindul ez az életünk, az emberi élet, amit Isten alkot meg, és Isten indít útjára, akkor ennek az életnek az egyik csodája, hogy Isten azt az önmagával való közösségre teremti meg. Az élő Isten az embert nem magára hagyja, és azt mondja, hogy megteremtettelek téged, de annyira nem érdekeltek engem ti emberek, hogy csináljatok, amit akartok. Hanem az élő Isten kifejezi azt az akaratát, hogy ő szeretne aktív részese lenni az ember életének. Szeretne az emberrel közösségben lenni. Isten ezért teremti meg az embert. Szeretetből teremti, örömből, az ő dicsőségéből teremti, és arra teremti meg az embert, hogy vele közösségben legyen. És megtalálja azt a valakit, akinek a közösségéből élet fakad. És a másik csoda, hogy Isten az embert az egymással való közösségre is teremti meg. Olyan csodálatos az, amikor Isten elmondja mindenről, amit teremt, hogy jó, tökéletes, nincsen benne hiány. És meg szoktam kérdezni a hittanórákon, hogy Isten mondta valamire azt, hogy nem jó? Vagy nem is így tettem föl a kérdést, hanem úgy, hogy ki az, aki azt mondta valamire először a világ történelemben, hogy nem jó? Mindenki már is mondja, hogy hát az ördög, a sátán, mert Isten végig azt mondja, hogy jó mindenre. És az az érdekes, hogy Isten az, aki valamire azt mondja, hogy nem jó. És azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó az embernek az az állapot, amikor magára van hagyva. Amikor elszigetelődik, amikor nincsen közössége. És éppen ezért Isten megteremti a hozzáillő segítőtársat. Nem hagyja a földi viszonylatban sem magára. Tehát mi emberek valahol ezt a kétfajta irányultságot, ezt a kétfajta közösséget éljük meg és élhetjük meg. De látjuk azt, hogy ez a fajta irány hogyan változik meg akkor, amikor az ember kirekeszti Istent abból, amit ő megteremt. Isten, amikor oda teremti ezt a fát, a jó és a rossz tudásának a fáját, akkor mintha szavak nélkül is azt mondaná, hogy helyem kell, hogy legyen az életedben. Lényegi helye kell, hogy legyen az életedben az én szavamnak. Én nekem magamnak. És az ember az ördögnek a rábeszélése folytán azt mondja, hogy nem. Nekem az egész kell. Nekem szükségem van nem csak a 99,99%-ra, nekem kell az a maradék. Kell a több. Kirekeszti az ember az élet teréből Istent, az ő szavát. És ennek a kirekesztésnek az a vége, hogy elkezd az ember elszigetelődni. Elszigetelődik az élő Istentől, és elszigetelődik a társától. Nem tudja vállalni önmagát, úgy teljes, intim, valójában, teljességében. És hogy miért mondtam ezt a hosszúnak tűnő gondolatot? Mert az alapvető problémája az embernek, hogy Istentől való elfordulásában újra és újra ezt tapasztalja, hogy egyedül marad. És nem szeretnék ezzel nagyon hosszan foglalkozni, de említsük ezt meg, hogy Isten bár nem akar bennünket magunkra hagyni, de ha olyan döntéseket hozunk, olyan irányokat vesz az életünk, ami nem neki tetsző, akkor kirekesszük őt az életünkből. És elszigetelődünk attól az élettől, attól a csodától, amit ő ad nekünk. Így mondja ezt Ézsaiás 59. részében. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Ez az egyik törvényszerűsége az életünknek, hogy amikor azt tapasztaljuk, hogy magunkra hagyatottak vagyunk, amikor azok a mondatok jönnek elő bennünk, hogy egyedül vagyok, nincs senki, magamra hagyott állapotban vagyok, nem jó ez így, magányos vagyok, nincsenek társaim, egyre többen mondják azt, hogy nem vállalok közösséget veled. Vagy egyre inkább mondjuk ki a saját életünkről, hogy nem vállalok közösséget, még saját magammal sem. Nem tudom elfogadni magam. Nem jó ez így, ahogy vagyok. Akkor jó utána nézni és megvizsgálni magunkat. Egy-egy ilyen előkészítő sorozat jó arra, hogy megvizsgáljuk magunkat újra és újra. Hogy nem a mi bűneink, nem az Istentől való elfordulásunk, azok a döntések, amiket Isten szavának javaslata ellenére teszünk meg, azért történik ez velünk, hogy magányosnak érezzük magunkat, hogy úgy érezzük, hogy magunkra hagyatottak vagyunk, hogy nem bírjuk, hogy nem jó ez így. Vizsgáljuk meg az életünket, őszintén Isten előtt. Hogy nem-e ez a probléma? Nem-e ez a probléma, hogy nem az Isten szolgálatában állunk? És hadd legyen ez az egyik bátorító üzenet, hogy adjuk magunkat az élő Istennek oda, teljes egészében. Engedjük, hogy ő határozzon meg bennünket. Ő határozza meg az utunkat, a lépéseinket. Ahogy a mai igében is olvastuk, a rómaiakhoz írt levélben, legtöbben olvashatjuk ezt napról napra, hogy vagy a bűnszolgái vagyunk a halálra, vagy az élő Isten szolgái vagyunk, és adjuk magunkat neki az életre. Nincsen más választás. Adjuk tehát magunkat oda Istennek. Adjuk magunkat az ő vele való közösségnek, amiből élet fakad. Bizonyosan. Ez tehát az első, amikor az a kérdése az életünknek, hogy miért érzem a magányt, az elhagyatottságot, miért érzem pontosan az ellenkezőjét annak, amit az igéinkben olvastunk, hogy nem hagylak el, az első lehetőség az az, hogy nem Istenre hallgattunk, hanem a bűneinket engedtük, hogy uralkodjanak az életünkben. De a következő pont, a következő, azt gondolom, hogy ez most a mai előkészítőnek a lényegi üzenete, hogy keresztény emberként is érezhetjük kétségbe esve magunkat. És láthatjuk azt, hogy minthogyha magunkra hagyatottak lennénk. Vagy mondjam így, érezhetjük azt, hogy egyedül vagyunk. Most mi lesz? Honnan nyerek erőt? Honnan kapok megújulást? Honnan? Négy különböző helyről olvastam Isten igéjét. És mindegyik helyen ezt látjuk. Először van egy menekülő valaki. Van egy Jákob nevű férfi ember, aki okoskodott, ügyeskedett, és aztán magára haragította a bátyját, Ézsaut. És menekülnie kell, el kell hagynia az otthonát. És egyedül, teljesen kiszolgáltatottan egyedüli társai, azok a kövek, amiket a feje alá tesz, hogy aludhasson, és ebben a magára hagyott állapotában az élő Isten megszólítja őt. Megszólítja őt, és ezt mondja neki, amit fel is olvastunk. Elolvasom még egyszer. Mert én veled vagyok. Megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre, bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Milyen helyzetben vagy itt most? Valahonnan menekülsz, valahova futsz, valahova hajt az élet? El kellett menni arról a helyről, ami kényelmes? Olyan jó ma meghallani ezt az üzenetet, amit az élő Isten mond. Nem hagylak téged el. Az enyém vagy. Jákob nem csak a maga életével rendelkezik. Nincsen magára hagyatva. Az atyai áldás, Ábrahám áldása és Izsák áldása az övé. Nincsen magára hagyva. Aztán ott van Józsué, aki egy hatalmas ember után kell, hogy bevezesse az ígéret földjére Izrael népét. Hát ha ezen elgondolkodunk, micsoda feladat? Micsoda feladat? Hogyan? Én? Hát addig minden rendben volt, még itt voltam Mózes mellett. Amit mondott, azt csináltam. Ahol ott volt, ott voltam én is. Nem hagytam el egy pillanatra sem. Mindenhova követtem őt. Na de most mi lesz? Nincsen itt Mózes. Nincsen, aki megmondja. Hát most hogyan fogok tovább menni? Hogyan fogok erőt gyűjteni? Mi az irány? Honnan tudjam, hogy merre van Kánaán? Jó, voltam már ott. De hát mégiscsak, hogyan mennek ki azok a népek? Hát csak ugye két szép szavamra nem fogják elhagyni a helyüket. És ebben a pillanatban, ebben a helyzetben az élő Isten azt mondja, hogy nem vagy egyedül, nem vagy magadra hagyva, nem vagy kiszolgáltatva, mert én veled vagyok, megerősítelek és beviszlek az ígéret földjére. Olyan csodálatos ez, ahogyan az élő Isten megerősíti az övéit. Nem hagyja el őket. És azért fontos ezzel találkoznunk, és ezzel erősítenünk a szívünket, hogy Istennek vannak ígéretei. Vannak ígéretei az életünkre nézve. Nem hagy el bennünket, ha ő valamit tervezett felőlünk, az életünk felől, akkor ő ezt végre fogja hajtani. Nem hagy bennünket cserben. Ott van Elizeus. Megint csak Illés árnyékában éli az életét. És látjuk azt a mély ragaszkodást, ami benne van Elizeusban. Többször, amit felolvastam, utána még olvassuk azt, hogy azt mondja Illés, elmegyek ide, Elizeus. Nem hagylak el semmilyen esetben sem. Megyek utánad. Követi, követi, követi. És így vannak a tanítványok is. Jézushoz kapcsolódnak, mint személyhez, mint látható mesterhez. És akkor Jézus elkezd arról beszélni, hogy el fogja őket hagyni. Arról beszél, hogy nem fogják őt látni. Hát micsoda félelmetes dolog ez. Akihez kapcsolódtunk, akihez szólni tudtunk, az elmegy. És ezen a ponton érdemes átgondolnunk azt, hogy amikor emberekhez kötődünk, lelki emberekhez, lelki édesapákhoz, lelki édesanyákhoz, lelki vezetőkhöz kötődünk, mi önti el a szívünket akkor, amikor az a hír jön, hogy ő elmegy? Elköltözik. Itt hagy. Mi történik akkor? Kétségbe esünk, hogy magunkra vagyunk hagyatva? Nincsen, ki megmondja merre? jobbra vagy balra? Nincsen ki tanácsot adjon? Nincsen ki vigasztaljon? Nincsen ki segítsen? Annyian vagyunk itt, akik lehetünk testvérei egymásnak. Vezethetjük egymást lelki módon is. De ez a fajta kapcsolat ne vezessen oda, hogy mintha elhinnénk, hogy Isten már nem is tud vezetni bennünket. Isten meg se tud már bennünket szólítani, meg se tud vigasztalni, mint hogyha magunkra hagyatnánk. Nem vagyunk magunkra hagyva. Nem kell azonnal a barátunkat csörgetni, nem kell azonnal a feleségünket, a férjünket zavarni vagy mondani. Nem vagyunk árvák, nem vagyunk magunkra hagyva. Jézus elmondja, ő nem hagyja magára a tanítványait. És ha meglátjuk ezt, akkor meglátjuk a pünkösdnek és Isten munkájának a lényegi részét, hogy ő folyamatosan az övéinek biztosítja az ő jelenlétét, az ő útmutatásait. És most jelen pillanatban nem Jézus Krisztus testileg, fizikailag megjelent személyében mutatja ezt meg, hanem az ő lelke által vezet, igazgat, tanácsol bennünket. Nem hagyott el minket. Mert tudja azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nem vagyok magamra hagyva. Ez egy csoda. Ez egy folyamatosan megújító tény és ígéret. És ez a kérdés, hogy hajlandó vagyok-e erre az ígéretre ráépíteni az életemet. Vagy hallgatok arra a hangra, amire nem kellene, hogy magadra vagy hagyva. Magadra vagy hagyva a bűneiddel való harcban. Magadra vagy hagyva ebben a helyzetben. Megcsináltad magadnak? Megiszod a levét. Nincsen menekvés. Az ördög folyamatosan ezt próbálja elhitetni velünk. Hogy nincsen kiút. Hogy nincs kiárat. A börtön ajtaja az be van zárva is marad. Van szabadítás. Van szabadulás. Erősítsen meg bennünket Isten igéje. Ahogy kivezeti Mózest, Józsuét Egyiptomból. Olyan jó, ahogy Józsuének ezt mondja. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Akinek be kellett menni Egyiptomba, szembesülnie kellett azzal a hatalmas haderővel, azzal a hatalmas akarattal, és szembesült azzal a hatalmas szabadítással, amit az élő Isten véghez vitt. Testvérek, erre építsük az életünket, és ne hallgassunk azokra a szavakra, amik kísértenek bennünket, hogy nincsen kiút. Hogy magunkra vagyunk hagyatva. Álljunk rá Istennek erre az ígéretére, hogy ő megszabadít bennünket. Engedjük, hogy Isten lelke ezt az ígéretét erősítse bennünk. Nem vagyok magamra hagyva, és nem vagyunk magunkra hagyva azokban a helyzetekben, azokban a feladatokban, azokban a küldetésekben és missziókban, amiket Isten a szívünkre helyezett. Még akkor sem vagyunk magunkra hagyatva, amikor minden körülmény az ellenkezőjét próbálja bebizonyítani. Nem vagyunk magunkra hagyatva. Nem vagyunk magunkra hagyatva ebben a gyülekezetben, a személyes életünkben. Nem vagyunk egyedül. Isten az ő lelke által jelen van az életünkben. Számíthatunk az ő segítségére. Számíthatunk az ő erejére. Olyan csoda ez. A kérdés ténylegesen ez, hogy hajlandó vagyok erre hallgatni. Hajlandó vagyok-e hittel erre az igazságra, ráállni és ráépíteni az életemet. hogy ő nem hagy el, nem távozik el. Vizsgáljuk meg magunkat, ha és amennyiben azt látjuk, hogy távoli az élő Isten. Vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami ezt okozza. Vajon nem a mi bűneink azok, amik ezt okozzák? Ha nem ez, akkor pedig erősödjünk meg abban, hogy Isten az ő lelke által ma újra ezt mondja nekünk. Nem hagylak el téged. Amen. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy a te igéd igazság. Hálát adunk neked azért, hogy nem hagytad az emberiséget magára, hanem megváltót, megtartót, üdvözítőt küldtél el, hogy ne kelljen nekünk, embereknek átélnünk, és ebben a magányban élnünk. Urunk, nem tudjuk felfogni, hogy milyen lehetett az, amikor a te fiad Jézus Krisztus azokat a szavakat mondta el neked, ami szívbe markoló, hogy te őt elhagytad, magára hagytad, a bűneinket raktad és helyezted az ő vállára. És Urunk Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, hogy vállaltad ezt a küldetést. Vállaltad ezt a fájdalmat, ezt a kirekesztettséget, ezt az állapotot, a halál állapotát. Azért, hogy nekünk ezt ne kelljen. Dicsőítünk téged azért, hogy te benned van közösségünk az Atyával. Te benned van lehetőségünk kérni az Atya ígéretét, aki valósággá teszi azt, hogy közösségünk van az Atyával. Urunk, kérünk téged azért most, hogy szeretetből ajándékozz meg a te lelked közösségével, és erősítsd fel azokat az igéket, amiket most hallhattunk. Erősítsd fel azt azokban a helyzetekben, amikben vagyunk most a mindennapjainkban. Urunk, kérünk téged azért, hogy erősítsd a szívünket, erősítsd a mi hitünket, a te beléd vetett hitünket, hogy te nem hagysz el bennünket. És kérünk téged, segíts nemet mondani, és segíts megtagadni azokat a mondatokat, amiket nem te ígérsz, amiket nem te mondasz, hogy magunkra vagyunk hagyatva, hogy nincsen kiút, hogy nincsen megoldás, hogy nincsen megújulás, hogy nincsen megerősödés. Urunk, kérünk téged azért, hogy adj segítséget, hogy hihessünk. Adj segítséget a te lelked által, aki által ma is megerősítesz bennünket abban, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Köszönjük neked azt, hogy szeretetből teszed mindezt. Dicsőítünk téged azért, a szeretetért, ami ebben is látszódik. Szeretnénk rád hagyatkozni, és szeretnénk ebben a hitben, és ebben a reménységben élni. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és mielőtt a záró éneket énekelnénk, ami a 662. dicséret lesz, hadd hirdessem a holnapi és a holnap utáni napon is a pünkösdi előkészítő alkalmakat. Éljünk ezzel, és hívogassunk másokat is ezekre az alkalmakra, és készítsük a szívünket az ünnepre. 662. dicséretünket énekeljük, nem kerestem még ki, úgyhogy mindenkinek a legjobb belátására bízom. 662. dicséret. Mindig velem, Uram, mindig velem.